Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsora. A nagy érdeklődésre való tekintettel nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadtad meghívásunkat, Gabi, és folytathatjuk azt az érdekes témát, illetve témakört, hogy milyen külföldön élni családostul két kisgyermekkel egy évig. Ugye ti Potsdamban éltetek.
Igen.
A múltkor ott hagytuk abba a riportot, hogy egyszerűnek tűnik, de mégsem az, hogy milyen alapvető élelmiszerek nem kaphatóak kint, és hogy hogyan lehet ezt pótolni, mit lehet tenni. Mesélnél erről még egy kicsit?
Igen, ez érdekes, mert ha az ember elsőre hallja valakitől, hogy hiányzott neki a túró, vagy valami alapvető élelmiszer, akkor így furcsán néz, hogy most tényleg annyira hiányozhat ez, hogy anélkül nem lehet élni. De igazából, amikor az ember nem jön haza egy vagy két hét múlva, vagy egy hónap múlva biztosra, akkor tudja, hogy ez mindig hiányozni fog, és azt úgy nagyon fura feldolgozni, hogy soha nem vehetek egy normális túrót. Így aztán a legtöbb magyar igyekszik megtalálni, aki külföldön él bárhol, azokat a helyeket, ahol beszerezhet hasonló dolgokat, mint amiket itthon lehet kapni, ott pedig nem. Németországban rengeteg ilyen orosz bolt van, esetleg néhány török, de inkább az orosz boltokban van sok ilyen tejtermék, amiket a magyarok fogyasztanak. Illetve hát meg lehet tanulni úgy főzni, ahogy nagyjából hasonlít az itthoniakhoz, ottani alapanyagokból. Ez egy kicsit több időt vesz igénybe, de a kint élő közösség az nagyon segítőkésze az internetes fórumokon, és meg lehet tudni, hogy mit mivel lehet úgy helyettesíteni, hogy azért úgy hasonlítson. És akkor egy kicsit úgy, kicsit könnyebb, hogyha nem kell még ezzel is foglalkozni, hogy nem tudok csinálni egy jó túrós tésztát, ad abszurdum, vagy bármit. Vagy például, hogy a gyümölcsök, hogy egy kicsit mondjuk az alma, furán hangzik, de hogy így nagyon drága például ott kint. Nálunk meg annyira alapvető gyümölcs, és akkor olyan fura volt, hogy a kislányom nagyon szereti az almát például, és akkor fura volt, hogy mindig azt nézem, hogy hol akciós az alma, de hát olyan abszurd dolog volt, hogy itthon igazából, bár idén más láttam, de eddig azt tapasztaltam, hogy tényleg almát bemegyek az első boltba, és veszek almát, és ez nem okoz problémát senkinek. Azért odakint elég drága az alma, kicsit olyan, mintha ilyen, az is ilyen nem annyira hétköznapi gyümölcs lenne. Viszont amit lehet venni, az nagyon szép és nagyon finom. Tehát így, ha már drága, akkor legalább jó.
Jól tudom ugye, hogy kint nincsen védőnői szolgálat, nem járnak ki a védőnők.
Így van, így van. Vagyis hát szülés után egyébként van egy ilyen Hebamme nevezetű segítője az anyukáknak, főleg az első gyereknél, de nincsen ilyen védőnői rendszer, mint nálunk, ami nyomon követni a kisgyereket. Vannak bizonyos hónapos életkorokban vizsgálatok az orvosnál, mint nálunk is, hogy fél éves státusz, meg ilyenek, ott is vannak ezek, de igazából nincs ilyen, ezen túlmenően nincs ilyen segítség vagy nyomkövetés egy nem orvostól, akitől lehet tanácsot kérni. Hát nekem ugye egy kicsit könnyebb dolgom volt így, hogy második gyerek volt, aki a kicsi volt most kint, és így azért nagyjából sejtettem, hogy mit kell vele csinálni védőnői segítség nélkül is. Persze picit más volt elkezdeni a hozzátáplálást, vagy hát folytatni, de végül is a kicsi nem annyira szerette a pépes ételeket, ezért gyakorlatilag ezt a BLV hozzátáplálást választottuk. Már gyakorlatilag itthon eldőlt, hogy ebből nem lesz pürievés, úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy milyenek a németországi bébi ételek, bár a magyarországiakat sem tudom, tehát nekem a nagy sevet bébi ételt, meg a kicsi sem, és a kicsi a pépeket sem fogadta el egyáltalán, úgyhogy ő, amit meg tudott fogni kézzel. Szerencsére odakint, amit itthon egyébként hiányoltam is, amikor megjöttünk, nagyon sok helyen lehet vásárolni, például ilyen kis mini répákat, kis pici csomagocskákban, mondjuk a Lidlibe bemegy az ember, vagy ilyen kis nagyon mini paradicsomot, vagy nagyon mini paprikát, vagy nagyon kis mini uborkácskákat, tényleg ilyen babakézbe valóak, ilyen kis snacknek nevezik őket, és akkor bementünk a Lidlibe, megvettük, nem is volt túl drága, és akkor el tudta rákcsálni, úgyhogy ő fogta a kezébe, és gyakorlatilag teljesen így történt a hozzátáplálás, hogy némileg kevesebb almával, mint itthon lett volna, még egy picit kevesebb krumplival, de gyakorlatilag nagyon szép zöldségeket és gyümölcsöket lehet kint kapni, és akkor mindig tudtam, és mindig van gyerekeknek szánt kiszerelés, nagyság, és akkor így egyszerűbb volt egy kicsit.
Izgalmas kérdés ugye szülőként és szakemberként is az, hogy vajon változott-e, vagy más volt-e Timikének, a kisebbik lányotoknak a nyelvi fejlődése, hogy mégis egy német anyanyelvű közegben nőtt fel, habár ti otthon magyarul beszéltetek, de mégis ugye a testvére az oviból hozott haza német szavakat, esetleg mondókákat. Mit tapasztaltál?
Igen, nagyon érdekes volt. A Timike ugye nem volt egy éves, amikor kimentünk, úgyhogy gyakorlatilag kint kezdett el beszélni. valamikor tavasszal, és hát természetesen magyarul kezdett el beszélni, de nagyon érdekes volt, hogy például ilyen kis apró vicces dolgok, hogy mi nem iszunk otthon szénsavas vizet, ezért a nagylányunk soha nem hallotta a szénsavas vizet ebben a formában magyarul, annak előtte. A német gyerekek viszont gyakran isznak szénsavas vizet, és így aztán a német szót rá, azt nagyon gyakran hallotta. Így ő, amikor mondjuk vettem palacsintához buborékos vizet, akkor németül hívta, hogy Sprudelwasser, és a kicsi, amint hát nem csak egy-két szótagú szavakat mondott, hanem beszélni kezdett, gyakorlatilag Sprudelwassernek nevezte, anélkül, hogy tudott volna németül például a szénsavas vizet, csak amiatt, hogy konkrétan soha nem használtuk magyarul előtte. Vagy volt egy játékuk az óvodában, hogy rákapaszkodtak az óvóbácsi lábára, és így húzta őket a földön maguk mögött a kislányokat, és rettenetesen élvezték. Ezt úgy nevezték, hogy így, hogy ők korcsolyáznak, mintha korcsolyázna a tanító bácsi, vagy a nevelő bácsi, és húzza maguk után a gyerekeket a lábán, és akkor németül, hogy ez Schlittschuhfahren. És amikor hazajött a nagy az óvodából, akkor mondta, hogy szeretne Schlittschuhfahren játszani. Tehát a magyar mondatban használt egy-két német szót már a legelejétől, amit csak odakint hallott.
Az előző adásunkban említetted, Gabi, ugye, hogy az oviban volt egy beszoktatós bácsi, és mit jelent ez pontosan, hogy miben segítő, vagy meddig segíti a beilleszkedést?
Igazából addig segít a beilleszkedést, ameddig a gyerek úgy be nem szokik, ahogy magyarul mondanánk. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor először otthagytam, akkor ugye mindig vele hagytam ott, mondjuk először legóztak, egy másik alkalommal, amikor mentünk másnap, akkor a konyhába kezdtek főzőcskézni, és akkor én kiszaladok a boltba, vagy kiviszem Timikét, vagy valami címszóval otthagytam őket egy kis időre. Nem annyira tetszett neki, és ez a nevelő, ez csak németül tudott beszélni. A kislányom meg ugye semmit nem tudott németül, tehát nem volt egyszerű helyzet, de végül is ez egy nagyon-nagyon kedves, vicces, mulatságos és nagyon aktívan játszó férfi volt, és így hamar belopta a gyerek szívébe magát. És akkor kitalálták azt a harmadik napon, mikor azt akarták, hogy egész délelőtre hagyjam ott a gyereket, már ha tudom, hogy behívtak egy fiatal nevelőnőt, aki tudott angolul, és együtt bementünk a tornaterembe, és ott elkezdtek vele labdázni. És akkor így, hogy volt ott valaki, aki angolul is tudott szólni hozzá, amit azért mégiscsak értegetett, meg ott volt ez a kedves bácsi, aki beszoktatta, aki nagyon aktívan játszott vele. Így én végül is simán ott hagyhattam, és azt mondták, hogy ne is menjek vissza, csak ha telefonálnak, vagy ebédre. És rettenetesen beült, tehát, hogy egy kisgyerek milyen aktív, mennyire szeret sportolni, mozogni, játszani. És gyakorlatilag így az első héten tulajdonképpen, ami teljesen meglepő módon egy idegen nyelvi közegbe, gyakorlatilag teljesen így beszokott. Persze azon a módon csak, hogy ehhez a nevelő férfihez kötődött nagyon, és ehhez a fiatal lányhoz még. És hát gyakorlatilag az első egy-két hónapban mindig ott volt, ahol ő, tehát mindegy, hogy melyik csoporthoz, mert mindegy, hogy kikhez ment játszani, vagy... Ő például, vannak nyulak az óvodában, és vannak a nagycsoportosok között ilyen felelősök, hogy ki eteti a héten, ki takarítja ki a héten. És ez a nevelő volt a felnőttek közül a felelős a nyulakért. Hát és akkor rengeteget volt a lányom a nyusziknál így, tehát ez így tök jó volt, hogy... És akkor nagyon sokat volt ezzel a nevelővel, és tulajdonképpen onnan tudtuk meg, hogy így teljesen beszokott, és barátai is lettek, hogy kezdett leszakadni róla, hogy már nem lógott mindig, nem loholt mindig a nyomában, nem mindig vele volt, hanem kezdett más nevelők felé, és a gyerekek felé nyitni egy kicsit. Gondolom kellett egy kis idő, hogy több mindent megértsen, hogyha hívják játszani, akkor mehessen, hiszen még az ilyen 3 és fél éves gyerekek számára nem annyira kommunikációs egy játék a legelején, hanem kicsit még ez olyan, mint majdnem, mint a bölcsi folytatása, hogy kicsit egymás mellett vagy együtt tombolva játszanak, de nem annyira arról szól, hogy beszélgetnek egymással a játékok közben. Főleg mondjuk, hogy felváltva lecsúsznak a csúszdán, vagy ilyesmi, ehhez nem kell annyira sokat beszélni. És akkor én nem értem igazából, hogy működnek a gyerekek, de egészen fantasztikus módon körülbelül fél év alatt a Nuncsi annyira megtanult németül, hogy gyakorlatilag a saját korosztályi szintjén tulajdonképpen tökéletesen elboldogult.
Fantasztikus.
És nem tudom, említettem a múltkor, hogy olyan vicces dolgok történtek, hogy egyszer például elvittük hozzánk játszani két kis barátnőjét, és ültünk az autóban, és valamit kérdeztem a lányoktól, és ők válaszoltak, ugye mindez németül zajlott. De a kislányom azért lefordította nekem, hogy mit mondtak a lányok magyarra, de hát, hogy olyan mulatságos volt, hogy így. Pedig azt mondják, hogy a gyerekek nem is úgy működnek, hogy fordítani tudnak, mégis ő tudta, hogy én magyar vagyok, vagyis ha németül beszélek, akkor azt nekem le kell fordítani, hát így aranyos volt.
Tapasztaltál-e olyat, Gabi, hogy mivel a Noncsi megszokta, hogy az óviban németül beszél a gyerekekkel, hogy a kis testvérével is németül kezdene beszélni, vagy hogy ők létrehoznak valami speciális ilyen német-magyar keveréknyelvet?
Igazából nem túl erősen, de igen, főleg ilyen rövid utasítás jellegű dolgok, amiket gyakran hallhatott az óvodába, az már egész az elején, mikor még nem is nagyon tudott németül Noncsi, már akkor is németül mondta Timinek, hogy gyere ide, vagy hogy menjünk oda. És hát érdekes módon a pici, gondolom a testbeszédből és mindenből, szinte rögtön megértette, mit akar a Noncsi, és utána gyakran használta is ezeket a kis rövid utasításokat, jó, hogy menj ide, gyere oda, vagy csináljuk ezt. Viszont például a lányom egyik barátnője, akinek az édesanyja angol, ő mindig angolul beszélt otthon a gyerekeivel, és azt vette észre, hogy a Noncsival egyidős lánygyermeke az óvodai közegben töltött idő és a nagyon aktív németezés miatt, amíg addig otthon csak angolul beszélt mindig, a kisugával is, meg az édesanyjával is, hirtelen kezdett szívesebben beszélni németül, és már a kisugához németül akart szólni a délutáni játékkor. Tehát ők már eljutottak arra a szintre, ami sok családdal előfordul, ahogy olvasgattam fórumokon, hogy a gyerekek egymás között hiába otthon magyar lenne a nyelv, egymás között már németül játszanak, mert hiszen a játék mindig ezen a nyelven folyik, így egymás között ezt használják, úgyhogy erre vigyázni is kell, ha valaki kiköltözik, nagyon azt mondják, hogy így. Mert ha az ember a testvérével is a másik nyelven beszél, akkor már nagyon kevés interakció marad a nyelven, és a végén egy kicsit elsikkad. Tehát az én gyerekének ugye nem volt így nagyon esélyük erre, hogy elfelejtsék az olyan nyelvüket, de Noémi főleg rövidebb és utasításabb jellegű dolgokat nagyon szívesen mondott németül a Timinek is, és Timi vette is, sőt, amikor a Timi látta, hogy esetleg magyarul nem érti a többi gyerek a játszótéren, akkor mondott ilyet németül, hogy gyere ide, vagy add ide, tehát ilyen dolgokat. Nagyon keveset tanult meg németül, de amire szüksége volt, azt felszette ő is ebben a kis közegben, így is, hogy nem volt egész nap német gyerekek között.
És milyen gyakran tudtatok hazajönni, Gabi? Illetve okozott ez valami nehézséget a gyerekek kommunikációjában, vagy úgy ráéreztek, hallották azt, hogy mondjuk Magyarországon magyarul beszélnek, de ahogy kimentetek Pozdánba, ott meg németül, illetve hát magyarul otthon?
Igazából kétszer jöttünk haza, egyszer a karácsonyi szünetben, egyszer pedig nem húsvétkor, mert akkor nagyon sokan vannak úton, és ezt már karácsonykor is láttuk, hogy nem annyira jó dolog autóval a két ország között, hanem húsvét után két héttel jöttünk haza. Karácsonykor több mint két hétre, húsvétkor én a gyerekekkel majdnem két hétre, a férjem csak arra az egy hétre, amíg mindenki szabadságon volt ott kint is. Az például nagyon érdekes volt, ha nem is a karácsonyi hazajövetelkor, hanem a húsvétikor, addigra a nagylányom már nagyon beleszokott abba, hogy Németországban élünk, és bementünk, amikor hazajöttünk az egyik boltba bevásárolni, hogy legyen otthon étel, mikor megérkeztünk rögtön utána, és egy pár perc után oda szólt nekem, hogy anya, itt mindenki magyarul beszél. Hát így nagyon, nagyon érdekes volt számára, hogy addig ugye elmentünk egy boltba, én is igyekeztem németül beszélni velük, hogy amiatt ne nézzenek ránk furán feltétlenül, hát főleg a nagyja, hogy ő is szokja meg egyáltalán. Igen. Tehát úgy igyekeztünk sokat beszélni németül, meg ha mi nem is beszéltünk németül, mindenki németül beszélt körülöttünk, és ha bárki hozzánk szólt, ugye én németül válaszoltam.
Igen.
Adott esetben, ha válaszolt ő, ami ritkán fogott el, akkor ő is németül. És hazajöttünk, és az volt neki a legfurább, hogy itt mindenki tud magyarul. Mondjuk hozzáteszem nekem is, tehát mentünk a boltba például a férjemmel, és valamit beszélgettünk, és mondtam neki, hogy nem tudom, valami nem túl szépet valakiről, és akkor már a mondat felénél rájöttem, hogy úristen, itt ezt most mindenki érti, tehát hogy ez nem annyira fura, hogyha az ember hozzá van szokva, hogy nem érti se valamit az olyan nyelvén mond, akkor fura hirtelen megint olyan nyelvi közegben lenni, és emlékezni rá, hogy most azért vigyázni kell, mit mondunk.
Igen, de ez fantasztikus, hogy tényleg így különbséget tudnak tenni a gyerekek a nyelvek között.
Igen, a pici lányom, aki ugye szinte nem is beszélt, hát sőt, mikor kimentünk, egyáltalán nem beszélt, ha például ott felnőttekkel beszéltem, nagyon sokszor volt, hogy például a nagylányom barátnőinek a szüleivel, akkor nagyon sokszor volt, hogy úgy tűnt, hogy ő nagyon-nagyon sok mindent megért abból, amit németül beszélgetünk. Tehát ilyen teljesen megdöbbentő volt, hogy ő, aki sehonnan nem kapott német impulzust igazából, csak így a más felnőttektől, amikor velem valahol volt, hogy milyen sok mindent megértett, vagy levett, vagy... Tehát, hogy mindig értette, hogy mi van, és számára teljesen természetes volt az, hogy valaki egy másik nyelven beszél hozzá. Tehát semmilyen problémát nem okozott neki, hogyha hozzászólt a lányom barátnőjének az anyukája valamit akkor. Hát vagy értette, vagy nem, de hogy egyáltalán nem lepődött meg rajta, sőt, ha értette, akkor csinálta, ha nem értette, akkor nem, de hogy igazából nem okozott neki semmilyen törést, hogy más nyelvek vannak a világon. Hát sőt, ez olyan érdekes, mert elmentünk Szlovákiában a családdal 3 napra, most mikor már hazaérkeztünk Németországból, és akkor hallották, hogy angolul beszéltünk a recepcióssal a szállodába, és akkor megkérdezte a nagy, hogy anya, ők itt meg angolul beszélnek? Hát szívem, igen, ők szlovákul beszélnek igazából, mert hogy Szlovákiában élnek, de hát beszélnek sokszor a szállodákban angolul vagy németül. Anya, milyen szerencse, hogy mi angolul is, meg németül is tudunk mondani, hogy igen, ez nagyon nagy szerencse. Szóval igazából így nagyon jó, hogy így teljesen, hát a nagy, legalábbis teljesen úgy áll az egész nyelvekhez, a világhoz, hogy így teljesen nyitott és abszolút pozitív az egésszel kapcsolatban.
Igen, ez tényleg fantasztikus. És mit szólt a családotok a döntéshez, hogy két kisgyerkőccel így egy évre Potsdamba költöztök?
Érdekes módon a két nagyszülő pár teljesen másképp fogadta ezt a döntést. Az én szüleim nagyon örültek és pozitívan álltak hozzá, vagy legalábbis felénk ezt mutatták. A férjem édesanyja kevésbé volt lelkes, hogy elmegyünk ilyen messzire, meg hogy miért kell ezt. Gyakorlatilag a Skype-on szerintem konkrétan gyakrabban beszéltünk, mint amikor itthon vagyunk, és akkor az ember vagy fölhívja telefonon a szüleit most, vagy nem. És különösen a gyerekek, ők biztosan nem beszélgetnek a telefonon a nagyszülőkkel, mert miért tennék ezt. Így meg a Skype-on kicsit ilyen családi esemény volt, hogy mit tudom én, vacsora után leültünk a számítógéphez együtt, bekapcsoltuk a Skype-ot, és akkor majdnem minden nap beszéltünk valakivel a családból, és akkor láttuk is közben, a gyerekek is beszéltek, megmutattak dolgokat. A kapcsolattartás nagyon aktív volt így Skype-on, illetve a szüleim is kijöttek, meg a anyósom is kijött egyszer egy pár napra meglátogatni bennünket, és akkor találkoztunk élőbe is velük, meg a testvéremék is, meg a férjem testvéreik is kiugrottak egy kicsit, megmutattuk nekik Potsdamot, Berlint egy kicsit, meg úgy vandáztunk együtt. Tehát nem volt annyira, meg így haza is jöttünk kétszer, akkor is találkoztunk velük, tehát igazából nem szakadtunk el annyira, mintha elmentünk volna mondjuk Amerikába, és akkor tényleg csak a Skype marad, azért ez egy kicsit közelebb van, és akkor lehet egy kicsit bátrabban mozogni a két ország között.
És mikor álltatok neki, úgymond a visszatéréssel foglalkozni? Mikor mondtátok meg a gyerekeknek, meg mikor álltatok neki így pakolni, és mit szóltak ehhez?
Ugye augusztus elején jöttünk haza, és az óvoda az ilyen július végéig tartott, tehát körülbelül egy vagy két hét szünet esett csak már a kintétünk időtartamára, és az óvoda utolsó előtti héten már mondtam a nagynak, hogy majd nem jön vissza az óvodás szünet után, hogy így köszönjen a kis társaitól. Ott is divat az ilyen emlékkönyv már óvodás korban is. Úgyhogy oda is adta az emlékkönyvét egy pár gyereknek. Meg aztán utolsó napra vittünk ilyen kis, csináltam pogácsát, amit ők nem esznek annyira, meg csináltam ilyen kis sportszeletet, csináltam otthon, de úgy, hogy nem sportszelet formájú legyen, hanem kis golyókat, ilyen kis mini golyókat, hogy a gyerekeknek egy falat legyen, és akkor szóltunk bele fogpiszkálókat otthon, és csináltunk magyar zászlót a fogpiszkálóra, és felragasztottuk, és akkor ezt Noncsival együtt csináltuk, és akkor rettenetesen lelkes volt az egésztől, hogy ezt úgy mi visszük oda, meg minden. Tehát ő már tudta, hogy akkor nem jövünk vissza a nyári szünet után. Ezt így tudta, mint tényt, de azt hiszem nem fogta fel, hogy akkor ez azt jelenti, hogy totálisan vége van ennek. És nagyon kedvesek voltak azok a szülők, akikkel így összebarátkoztam. Tartottak egy ilyen kis búcsúpartit nekünk. És akkor az úgy nagyon, hát ilyen jól esett, és ilyen megható volt. És azt hiszem, a gyerekek akkor se fogták fel igazán, hogy most tényleg vége, de talán egy picit megértették, meg a legjobb barátnőjének az anyukája, meg a legjobb barátnője készített neki egy ilyen fotókönyvet, amiben rengeteg olyan kép volt, ahol ők ketten voltak, vagy az óvodában voltak, vagy valamit csináltunk együtt, és akkor mindenhova írtak valamit, és ilyen, hát nagyon megható volt igazából. Úgyhogy, és amikor hazajöttünk, akkor először nagyon boldogok voltak, de hát ugye augusztus volt, strand, medence, szünet, semmi, óvoda, semmi, és utána úgy, azt hiszem, mikor itt elkezdtük az óvodát, akkor nem tetszett neki, hogy nem ismert senkit. És mondta nekem, anya, itt nem is németül beszélnek. Hogy nemzetiségi óvodába jár itt, de hogy itt nem is németül beszélnek. Tehát, hogy így kicsit nagyon tetszett neki, hogy magyarul beszél mindenki. Ez nagyon pozitívként értékelte. Viszont nagyon sok minden hiányzott neki, és még többször megkérdezték, hogy mikor megyünk. Mikor megyünk Potsdamba, mikor megyünk a bioszférába, mikor megyünk lépkéjékhez, tehát, hogy gyakran előfordult egy darabig. Gyakorlatilag egy jó pár hónapig gyakran előfordult, hogy úgy beszéltek arról, hogy a kicsi is mindig, anya, mikor megyünk haza? Kicsi, itthon vagyunk. Anya, mikor megyünk haza? És mi sokáig nem értettük a férjemmel, hogy mit szeretne haza. És akkor egyszer valami fényképnézegetés közben valahogy kiderült, hogy haza. Ő arra a lakásra gondolt, ahol ott laktunk, hiszen gyakorlatilag az ő tudatos életében tulajdonképpen az volt az otthonunk mindig a haza, hiszen szinte, amire emlékszik, az szinte mind ott történt. És akkor fura volt egy darabig, hogy ő haza akart menni mindig, nem pedig ott, ahol ami az igazi otthonunk. Aztán most már persze nem. Most már kevesebbet is emlegetik. A kicsi már szinte egyáltalán, nem a nagy még néha, de most már inkább csak embereket, nem annyira helyeket. Meg ha néha eszébe jut, hogy anya, emlékszel a bioszférába, ez vagy az volt? És akkor igen, emlékszem. De hát azért ők sokkal gyorsabban felejtenek el ilyen dolgokat.
Feltételezem, hogy két kisgyerek mellé azért nőtt a játékállomány is kint, meg a ruha. És a többi fontos dolog, hogy sikerült hazatérni repülővel?
Hát igen, jelentősen nőtt a férjem, nem is örült neki nagyon. Kint vannak ilyen bőrzik, mint ahogy nálunk is, de rengeteg ilyen kis flowmart, ilyen, mint egy ilyen, nem tudom, mi a jó magyar szó rá, hogy mondjuk egy parkba kijelentik, hogy akkor most van a bőrze, és akkor kimegy mindenki, és állulja a saját gyereke kis ruhácskáit, és akkor nem meggazdagodni akar, hanem tényleg ilyen 50 cent, 1 euró, tehát nagyon olcsón lehet megszerezni dolgokat. Ki is használják sokan, akik mondjuk Legóba utaznak, azok kimennek nyitásra, és összeszednek minden Legót tényleg fillérekért, és utána eladják drágábban, tehát nehéz mondjuk Legóhoz jutni, de hogy így nagyon jó áron lehet venni dolgokat. Meg hát rengeteg német nyelvű könyvet, meg játékot vettem, hogy azt is a nagy minél többet halljon, mielőtt megtanult németül is, hogy már próbálgattuk, ugye. Meg ott szerencse volt, hogy a tévé csak németül szólt, és akkor az egy pozitív lökés szerintem, hogy rengeteg németet hallott. Úgyhogy hazajönni, hát nem volt egyszerű, de annyi szerencsénk volt, hogy mi kint voltunk, olyan fél év után vásároltunk egy autót kint használtan egy magánszemélytől. A férjem már régóta akart egy másik autót, hogy az autónk már régi és öreg, és egyszer le kell cserélni, és addig is mi jó lenne, ha lenne két autónk, hogy tudnánk menni két felé, nem az lenne, hogy én mondjuk csak buszózni tudok a két gyerekkel, mert ő elviszi a kocsit dolgozni, például Németországban, és vásároltunk nagyon kellemes áron egy autót. Azért volt ilyen olcsó, ami nagyon vicces, mert hogy rengeteg sérülés, tehát ilyen kis karcolások vannak a külsején, és odakint ezt rettenetesen drágán javítják. Gyakorlatilag annyira javították volna meg az autót, mint amelyik mi fizettünk érte vételárként. Így igazából egész elképesztően olcsó áron jutottunk hozzá az autóhoz, és akkor úgy voltunk vele, hogy majd itthon megcsinálhatjuk. Na ez mondjuk várat magára azóta is, de és akkor így, hogy van két autónk, így gyakorlatilag két autóval tudtuk hazahozni a holmikat, és akkor így azért, hát így sem mondom, hogy egyszerű volt, de egy kicsit könnyebb volt elférni.
Tudatosan törekszel-e, Gabi, arra, hogy ez a német még így beszívódjon a gyerekek fülébe, kommunikációjában? Most itt arra gondolok például, hogy tudatosan odafigyelsz-e arra, hogy mondjuk minden nap nézzenek német a nyelven mesét?
Igen, abszolút. Most német vagy angol, de minden nap igyekszünk, hogy ha mesét néznek a számítógépen, akkor az csak és kizárólag, tehát ne az anyanyelvükön történjen, hanem németül vagy angolul. Hát a kicsi most kezd tiltakozni az ellen, hogy neki miért kell más nyelven mesét nézni, hogy most már benne is felmerült, hogy mennyivel egyszerűbb magyarul nézni, de vigyázunk rá, hogy... Illetve minden héten megpróbálunk, hát amikor van, minden héten elmegyek a két gyerekkel egy ilyen baba-mama tornának nevezett dologra, ami német nyelven zajlik. Inkább az ilyen kisebb, ilyen két év körüli korosztálynak szól, vagy 1-3-ig nagyjából, de viszem a nagyot is, mert végül is ő is élvezi. És itt ugye az egész foglalkozás maga német nyelven zajlik. Szerintem ez nagyon jó megerősítés, hogy mégiscsak van értelme, hogy beszélünk németül, hogy egy ilyen helyen is tudjuk használni. Illetve hallgatunk németül énekeket, dalocskákat, és a Noncsi most jár egy német tanárhoz, aki ilyen játékosan rajzolgatnak, viccelődnek, hetente egyszer így kicsit foglalkozik vele, hogy meg szeretnénk, hogyha aktív is maradna a német, nem csak passzív, az pedig nagyon nehéz, hogyha nem beszél.
Igen.
És a legelején, mikor hazajöttünk, nagyon elzárkózott tőle, hogy ő németül velünk megszólaljon. Konkrétan egyáltalán nem volt hajlandó németül megszólalni. Mostanra már elmúlt. Szerintem sok volt neki, hogy kimentünk, és sok volt neki, hogy visszajöttünk. És valószínűleg az ő kis életében egészen nagy változások voltak ezek, és ő nem tudhatta, hogy ez mikor ér véget, vagy mikor mi történik. Ő csak úgy passzívan részt vesz ebben, hogy a szülei döntést hoznak, és mennek. És szerintem így tiltakozott igazából. Mostanra hál' Istennek próbálunk fel németül játszani. Otthon van ilyen kitalálós játék, hogy who is who, nem tudom, milyennek a magyar neve talált ki talán, hogy gondolsz az egyik emberkére, mondjuk egy nőre, akinek kalapja van, meg szemüvege, és akkor kérdezgetni kell róla, és akkor ha nincs kalapja, lehajtod, akinek nincs kalapja, és akkor marad egy a végére. Na, és akkor ezt igyekszünk vele, például ezt a játékot, csak németül játsszuk vele. Ő szereti ezt a játékot, tetszik neki. És most oda jutottunk, hogy hajlandó most már nem csak az lenni, aki válaszol, hanem most már aktívan, tehát most már a kérdező szerepet is vállalja, tehát bízunk benne, hogy nem fog elfelejteni mindent. Hát a kicsi az keményebb dió lesz, hiszen neki ugye nincs egy ilyen erős alap, amire lehet építeni, hanem nála nagyon nehéz igazából munka mellett a gyerekekkel még nagy erőfeszítést tenni otthon, hogy mindig mást is kapjanak, de próbálkozunk.
Silence is killing me, say something. I know the truth is gonna get my heart broken. Can't believe that you don't really feel nothing, yeah.
Említetted, Gabi, hogy voltak családok, akikkel úgy jóba voltatok és összejártatok, amikor kint éltetek Potsdamban. Velük tartjátok-e most így Skype-on a kapcsolatot?
Skype-on nem annyira, inkább ilyen e-mailezés, meg ilyen másfajta ilyen mobiltelefonos internetes lehetőségeken. Próbáltunk Skype-on beszélni, gondolvá, hogy gyerekeknek is jót tesz, de azt hiszem, így 5 évesen nem annyira érettek még igazán arra, hogy Skype-oljanak, főleg nem egy másik nyelven. Tehát mikor így megpróbáljuk, így nem tudom, megpróbáltuk körülbelül 5-ször az elmúlt fél évbe. Kicsit ilyen mind a két kislány csak bohóckodott, meg kiabált, meg mutogatott mindenféle ugrálásokat a másiknak. Tehát úgy keveset tudtak igazán kommunikálni. Úgyhogy igyekszem én legalábbis egyik anyukával elég aktívan tartani a kapcsolatot, és így beszélünk a gyerekekről is, meg ha van valami esemény, akkor kívánunk egymásnak boldog ünnepet, akkor megtesszük Skype-on, vagy születésnap, vagy húsvét. De azt terveztük, hogy ma minden héten egyszer, igazából nehéz összehozni, tehát nehéz, hogy mind a két fél otthon legyen, ráérjen, és a gyereknek mind a kettőnek éppen egyszerre legyen hangulata ehhez, mert ha nincs hangulata, akkor az egész csak egy bohóckodás és olyan kudarcba fulladós dolog. Talán egy kicsit nagyobbak lesznek, majd könnyebb lesz, ha nem felejtik el egymást addig. Meg hát remélem, hogy nyáron ki tudunk menni meglátogatni az ottani barátokat, vagy ők el tudnak jönni, vagy majd meglátjuk, hogy lesz-e valami.
Ez jó ötlet tényleg, hogy úgymond így a kommunikáció fennmaradjon. Egyébként a lányok vágynak erre, várják, vagy most sikerült úgy beilleszkedniük itt a magyarországi közegbe, hogy úgymond azt így beteszik, lezárták egy dobozba.
Szerintem egy kicsit betették egy dobozba, de gyakran kinyitják ezt a dobozt legalább. Tehát így gyakran felmerül, hogy anyám majd, amikor eljönnek legközelebb léfék, akkor majd elviszük őket ide is. Tehát, hogy így egyszerűen csak így eszébe jut valamiről, hát főleg a nagynak eszébe jutnak dolgok, és akkor így, vagy ha fényképeket nézegetünk, akkor mind a kettő, akkor a kicsi is. Tehát akkor mind a ketten nagyon lelkesek, és akkor sokat beszélnek egy kis ideig erről a németországi életről, meg az ottani emberekről, akikkel kapcsolatba kerültünk.
Nagyon változó nálunk, hogy melyik óvodában hogyan, ha tartanak születésnapot és névnapot, hogyan tartják. Mi a tapasztalat kint? Hogy történt ez Potsdamban?
Kint névnapozás nincsen, mert ott nem is hiszem, hogy ismerik a névnap fogalmát, mint olyat. A születésnap viszont nagyon komoly dolog. Gyakorlatilag szerintem még a felnőttek életében is a születésnap az egyik ilyen legfontosabb dolog. Tehát mindenki a születésnapján ilyen különleges elbánásban részesül. Nem különben az óvodába, ott nagyon extrán. Az a gyerek, aki szülinapos, az például kap egy szép koronát, hát így papírból készítenek neki, ráírják a nevét, hogy hány éves, kifestik, nagyon szépen, nagyon szép is koronát csinálnak nekik, és akkor az nagy büszkén viseli egész nap. És aki születésnapos, egy sok dolgot megtehet, hogy így, hogy a reggeli körnél, mikor összegyűlnek a gyerekek, akkor ő számolhat, nem kell megkérdezni, hogy ki akar, és akkor választanak. És akkor ugye mindenki visz be sütit, vagy tortát, vagy valamit a születésnap alkalmából, és akkor minden gyerek tudja, hogy a ebéd után a süti, vagy az uzsonna után, attól függ, hogy mikorra teszik, hogy az, akinek a születésnapjára milyen süti volt, és akkor erre is nagyon büszkék, hogy kinek volt finomabb csokis sütie, vagy nem. És akkor aznap a gyerek, aki szülinapos, az ilyen a középre ülhet reggel, a reggeli körben, és akkor eljegyik neki a boldog születésnapot ott németül. És úgy abban a reggeli fél órában, amit együtt tölt a csoport, úgy kicsit olyan kiemelt szerepet kap, és akkor hát rettenetesen büszkék rá, tehát, és akkor ugye ők a Geburtstagskindek, szóval a születésnapos gyerek, és te tényleg mindenki az egész óvoda úgy, mindenki tudja, hiszen rajta van a korona, hogy ő a születésnapos, akkor mindenki másképp bánik vele egy kicsit, úgyhogy az én lányom az annyira meg volt őrülve a születésnapjáért, hogy utána egyfolytában, anya, mikor ez a következő születésnapom, tehát így teljesen elég elkeserítő, hogy egy évet kell rávárnod, kislányom, sajnos. Úgyhogy ott is nagy esemény a születésnap, mint ahogy egyébként úgy látom, hogy azért nálunk is nagyon kedvesen így megcsinálják a körítést hozzá, hogy a születésnapos születésnaposnak érezhesse magát.
És akkor hány gyerekre készültetek, mert említetted, hogy ott nincsenek ilyen fix csoportok, tehát az egész óvodának a létszámához igazítva vittetek tortát vagy sütét, vagy ezt hogy oldottátok meg?
Igen, ott nincsenek ilyen szabályok, ilyen szigorúan, hogy nem lehet bevinni házi készítésű dolgot, vagy sütét, mi mondjuk nálunk a bölcsödébe, vagy néhány óvodában van ilyen, hogy csak boltból, vagy cukrászdából, számlával. Ott úgy gondolják szerintem, hogy a szülő a saját gyerekének is, meg a többieknek is csupa jót akar adni. Úgyhogy nyugodtan lehet bevinni saját készítésűt, úgyhogy én csináltam egy csokitortát, egy elég nagy csokitortát, amiből sok gyereknek jut, és csináltam még csütöttem pogácsát, nagyon-nagyon sokat, de egész picikre megcsinálva, hogy egy kisgyereknek való falatka legyen, és akkor, hogy elég legyen, hogy akár mindenkinek jusson belőle egy. És nem vagyok benne biztos, hogy már akkor csináltam sportszeretet, vagy valami más, de hogy készültem valami kis apró dolgok. Ha lehet, hogy minima finokat csináltam, azt meg akkor csak úgymond az ő csoportjának már, amennyire csoport van. És akkor így végül is az összes gyerek tudott kapni valamit, de akkor voltak a kicsit különlegesebbek a kis, akikkel együtt ebédelt, akiknek így a tortából is jutott. Úgyhogy, de igen, igazából én az egész óvodára készültem így idézőjelben egy kicsit, mert ahogy mondtad, nem annyira vannak így elkülönülve a csoportok, és ebből következően nehéz azt mondani, hogy csak ez a 20 kisgyerek kaphat a tortából, miközben együtt teszik a 3 éves meg az 5 éves ebédet, és csak a 3 éves kap után a csokitortát, akkor az olyan furán venni ki magát. De szerintem ott a nevelők is igyekeznek erre odafigyelni, hogy ha valaki nem konkrétan 20 darab pici dolgot visz be, akkor igyekeznek úgy vágni, akár egy átlag méretű tortát fel tudnak vágni 100 kis mini szeletkére, vagy ha nem is egész szeletre, vagy darabkára, hogy mindenkinek jusson, aki aznap van az óvodában.
Kellett-e intéznetek valami hivatalos ügyet, például az autóvásárlást?
Igen, például az autóvásárlás, az ott elég sok ilyen hivatalos dolgot kellett elintézni. Igazából nagyon zökkenőmentesen ment. Nem olcsó, de nem olcsó az ügyintézés, mindennek egy relatíve komoly ára van, legalábbis magyar szemmel nézve kicsit sokba kerül a új rend. Ott az autó új rendszámot kap, ha új tulajdonosa van, és ki kell fizetni az új rendszám árát, és akkor hát csak egy pár tíz euró ez is, csak egy pár tíz euró az is. Összességében azért elég drága volt az autót a nevünkre iratni, még a biztosítást nem számolva is. A biztosítás az meg nagyon drága lett, és nagyon drága volt, amíg nem hoztuk haza, és irattuk át magyarra. De egyébként nagyon gördülékeny volt minden, és igazából így nem kellett várni sehol. Ha valóban szóltunk, hogy vinnénk a új autót, tervezünk venni mondjuk kedden, elintézhetjük egy csütörtökön, mondták, hogy igen, jöjjünk 11-re, 11-kor fogadtak. Tehát, hogy nem volt ilyen, nem tudom, várunk 3 heteket, vagy ott ülünk 6 órát sorba, hogy majd csak sorra kerülünk, hanem nagyon gördülékenyen ment minden. Megkérik az árat az ügyintézésnek egyébként, de cserébe nagyon kedvesek, gyorsak, nagyon flottul ment az egész, tehát semmilyen nehézséget nem okozott gyakorlatilag.
És újra kimennétek-e, Gabi? Most már nagyobbak a gyerekek, tehát feltételezhetően könnyebb lenne. Beszéltetek erről a férjeddel, vagy esetleg van-e ilyen lehetőség, vagy lesz-e a közeljövőben?
Azt gondolom, hogy nem lesz többet ilyen lehetőség, de ha lenne, akkor szerintem nem gondolkoznánk rajta túl sokat, hanem újra kimennénk. Tehát szerintem ilyet az ember ritkán tud adni a gyerekének, hogy egy másik nyelvet, egy kultúrát ismerjen meg, hogy új barátokat szerezzen, és hogy így megnyíljon előtte a világ. És ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó dolog és fontos dolog, és amikor mi gyerekek voltunk, ez abszolút nem adhatott meg az embernek. Az ilyen levelező partnerek Oroszországon voltak nagyjából akkoriban a külföldi kapcsolattartás. Tehát szerintem ez egy fantasztikus dolog, és ha újra el tudna menni a férjem ide egy évre, akkor egyértelmű, hogy mennénk vele. És ez valószínűleg ugyanúgy törés lenne a gyerekeknek, hogy itt hagyni a magyar barátokat akkor már hirtelen, de azt gondolom, hogy úgyis visszajönnénk, és egy igazi barátság talán nem múlik el. Ha meg elmúlik, akkor meg sokkal többet nyer azzal, amit odakint magára szedhet, mint hogy most egy ovis barátság megmarad-e örökre, vagy nem talán. Meg hát odakint is nagyon jó barátságok tudnak szövődni, és akkor talán az is jól jön az embernek az életében, hogy vannak olyan barátai, akikre számíthat, akik mondjuk németek, vagy angolok, vagy bármilyen más nemzetből valók, tehát ezek nagyon jó dolgok szerintem. Én ebben a pillanatban úgy érzem, hogy amiket kint kötöttünk barátságokat, azokra valószínűleg számíthatunk még. Hát még 1-2 évig biztos. Aztán lehet, hogy elkopik ennek így a... Hogyha nem találkozunk sokáig, akkor lehet, hogy elkopnak ezek a dolgok, mint sok minden az ember életéből, ha nem fektet bele energiát, meg időt sem, meg semmit, de most még úgy érzem, hogy ezek talán kitartanak egy darabig, és ez egy plusz töltést ad az embernek, mindenképpen egy pozitív hozadéka ennek a kint töltött egy évnek. Tehát voltak benne nehéz dolgok is, hazajönni is nehéz volt, hogy itthon ugye abban az egy évben nem volt kapcsolatunk senkivel, hogy a Timikével nem ismertem meg más olyan anyukákat, mint a Noncsival annól a babaklubokba. Tehát nem ismertük a közelben lakó vele egy idős kisgyerekeket, meg anyukákat, ahogy lett volna, hogyha itthon maradunk. És az, amikor hazajöttünk, akkor éreztem, hogy úristen, hát nem is ismerünk senkit, hogy új házak épültek, hogy új emberek laknak itt. És fura volt, de talán többet adott a kint lét annál, mint sem, hogy nem ismertünk meg 2 másik anyukát szintén ugyanekkor a kisgyerekkel, tehát hogy így mindenképpen. Én azt mondom, hogy ha valakinek lehetősége van, hogy egy kicsit így kipróbálja magát, akkor mindenképpen érdemes. És szerintem a gyerekek pedig rengeteget profitálnak belőle. És ahogy olvasom az internetes fórumokon, vagy a Facebookon, vagy bárhol, mindenhol azt látom, hogy a magyar gyerekek képesek ezeket az akadályokat leküzdeni, hogy egy másik országba kerülnek be, óvodába vagy iskolába, és hogy mindenki szépen megtanul németül, és beilleszkedik, és jól tanul, és alkalmazkodik, és barátokat szerez, és nem kezelik őket, hát a legtöbb helyen biztos vannak más helyek is, ahol mások az emberek, de hogy nem kezelik őket úgy migránsokként, hogy ilyen negatív értelemben, hogy ide jöttél gazdasági megélhetésből, vagy ilyesmi, hanem hogy úgy be tudnak illeszkedni az ottani kis mikrotársadalmakba, és jól tudják magukat érezni, és tudják élni az életüket, anélkül, hogy minden napi problémáik lennének mondjuk a megélhetéssel, mint Magyarországon mondjuk egy Budapesttől távoli részen, egy kis faluban nem sok lehetőségük van a szülőknek normális munkát találni, vagy rendes iskolát találni a gyerekeknek, tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki kimegy, az a nagyon nagy százaléka boldogul és kint marad. Aki nem, bármikor haza lehet jönni, és akkor újra meg lehet itthon próbálni. Ezt is sokan megteszik egyébként, azért erről is beszéljünk, hogy nem mindenkinek jön össze, meg ott sem kolbászból van a kerítés, és semmit se adnak ingyen. És ugyanúgy mindennek megvan az ára, de cserébe mondjuk mindennek nagyjából ugyanannyi az ára, mint nálunk a boltban, vagy a villanyszámla, vagy a víz, vagy bármi. A szolgáltatások talán picit drágábbak, de cserébe nem ugyanannyi pénzt kapsz a munkádért, tehát a 8 órányit munkával töltesz, sokkal több pénzt kapsz érte, amelyet nagyjából ugyanannyi forintál, és ugyanannyit költesz mondjuk élelmiszerre belőle, tehát százalékosan jóval kevesebbet, és akkor több marad arra, hogy esetleg egy drágább szolgáltatást igénybe vegyél, vagy hogy a gyereknek vegyél valamit, vagy hogy elmenj szórakozni, vagy hogy... Jó, egy éttermi ajánlás nagyon drága, tehát mi volt, hogy elmentünk étterembe, protokolláris szempontból az egész családdal, és fizettük valaki másnak a evédjét, nem tartozik ide egyébként, de hát és nekem megállt a lélegzetem, amikor megláttam a számlát, hát már amikor láttam az étapot, akkor láttam, hogy ez nem egy olcsó mulatság, de tényleg az ember, ha sokkal több pénzt keres, és kevesebbet költ százalékosan a megélhetésére, akkor egy drágább éttermi vacsorát is megengedhet, ha arról van szó, és nem kell azt nézni hóvégén, hogy miből veszel vacsorára valót, vagy ilyesmi, ami szerintem azért sok embernek nagy könnyebbség. És érdekes, hogy nem csak azok tudnak odakint boldogulni, akik magasan képzettek, és nagyon jól beszélnek nyelveket, hanem azok is, akik egyszerűen akarnak és tudnak dolgozni, és elmennek. És találkoztunk kint a hozzánk közeli boltban egy, megszólított minket az egyik ott dolgozó férfi, amikor hallotta, hogy magyarul beszélek a gyerekekkel, és kiderült, hogy ő magyar, 15 éve jött ki, nem volt itthon családja, és kiköltözött, és akkor ott nagyon sok alaknak albérletben, ott teljesen normális, hogy albérletben laknak az emberek, nem ilyen vegyünk egy házat vagy lakást magunknak, mint Magyarországon az emberek nagy része, tehát egy albérletben lakik, dolgozik ott egy ilyen boltban, aminek az a neve, hogy Réve, végülis tök mindegy, ott dolgozik, és szépen halad előre, és ott dolgozik 15 éve, és elégedett a fizetésével, elégedett a munkájával, elégedett az életével, és megteheti azt, hogy minden évben az összes szabadságát hazajön Magyarországra egyszer azt a távoli rokonokat úgymond meglátogatni, és elmegy valami tengerparti helyre, meg elrepül még valahova. Tehát, hogy igazából az egész éves szabadságát, így, hogy nincs családja, így egy kicsit könnyebben van. Igen. Csak azt akartam ebből mondani, hogy gyakorlatilag mindenféle magas végzettség nélkül egyszerűen egy boltban dolgozik, mint, én nem is tudom, nem mint eladó, hanem mint aki így kipakol árut, raktáros, vagy árufeltöltő, vagy nem tudom, mi volt az ő igazi titulusa, de hogy nagyon elégedett volt az életével. Pedig úgy ment ki, hogy igazából nem beszélt nagyon németül, nem volt főiskolája vagy egyetemje, nem értett semmihez különösebben is, teljesen megtalálta a boldogulást, és abszolút elégedett az életével.
Zárásként kíváncsiak lennénk, Gabi, arra, hogy ha így végig gondolod azt a kint töltött egy évet, hogy mi az, amit így kaptatok a nyelven kívül?
Hát a nyelvet mondtam volna elsőre, ha nem azt mondod, hogy a nyelven kívül, azért az nagyon szuper volt, hogy gyakorlatilag tényleg én is bármikor, bárkivel, bármiről bátran elbeszélgettem németül a vége felére. Hát és a gyerekről ne is beszéljünk ugye a nagyról. A nyelven kívül mit adott? Hát gyakorlatilag adott barátságokat, ismerettségeket, adott egy kis élményt, egy másfajta életszemléletet. Talán nekem személy szerint egy kicsit segített abban, hogy ne ragaszkodjak görcsösen tárgyakhoz. Én egy kicsit gyűjtögető fajta vagyok, és ez így, ha az ember máshol, akik egy darabig egy kicsit kevésbé tud ennek a szenvedélynek élni, és akkor ebben talán kicsit is segít, hogy akkor lásd, hogy őrültség sok mindent felhalmozni. De azt hiszem a legtöbb az, amit adott, hogy láttuk azt, hogy gyakorlatilag bárhol, bármikor lehet élni, hogy mi tesszük az életünket olyanná, amilyen nekünk elérte tenni, nem számít, hogy hol vagyunk, és bár az anyanyelv szerintem nagyon fontos, és nagyon jó, hogy az anyanyelvünkön beszélhetünk másokkal, de ha meg egy másik országban élünk, és annak az országnak beszéljük a nyelvét, vagy legalábbis beszélünk egy nyelvet, amit ott sokan beszélnek, akkor gyakorlatilag akkor is remekül el lehet beszélgetni, születhetnek barátságok, mindenki jól érezheti magát, és kicsit ott marad egy ilyen titkos sajátnak az anyanyelv, tehát nem veszíti el az ember. És lehet, hogy nehéz mondjuk az embernek a kisbabájához, nem tudom én, egy másik nyelven énekelni, és lehet, hogy ezt nem is teszi meg, de erre nem is kell. Tehát, hogyha kinnél az ember, akkor a gyermeke úgyis magára szedi azt a másik nyelvet. Szóval szerintem mindenkinek mindig csak szélesíti a látókörét egy másik ország és egy másik közeg, ahol kipróbálhatja magát, hogy milyen. Amit sajnálok egy kicsit, hogy mivel a kicsit nem vették be bölcsödébe sehány órára, meg tehát sem ennyi időre, így én nem tudtam elmenni dolgozni, pedig szívesen elmentem volna csak azért, hogy, hogy kipróbáljam és gyűjtsek ott tapasztalatot, hogy így bárhova szívesen elmentem volna egy kisboltba kipakolni, vagy akármit csinálni. Hogy, mert ott van ilyen lehetőség egyébként, erről nem beszéltünk, például ilyen mini jobnak hívják. Vicces egyébként, mert a németeknél rengeteg mindenre angol név van, amit nem is fordítanak le. Tehát ők nem erőködnek rajta, hogy lefordítsuk, hogy mit jelent a mini job vajon németül, vagy hogy hangzana jól. Ugyan már mini job is kész. Tehát ők nem paráznak erre, de Magyarországon sokszor meg kell folytani magyarra a dolgok nevét. Hát, szóval van ilyen mini job, és akkor nem tudom, havi 450 euróig semmilyen adót, semmilyen járulékot, semmit se kell fizetni, ha csak ennyi pénzt keres valaki. Tehát, hogyha anyuka a kisgyerek mellől el tud menni, mert be tudja tenni mondjuk 4 órára intézménybe, és el tud menni mondjuk, mit tudom én, egy kisboltba hetente 2 nap segíteni, vagy valami, akkor ha jövedelme nem írja, nem haladja meg a 450 eurót, akkor nem kell adózni, járulékozni, meg semmit. Ez egy nagy könnyebbség. És én úgy kifigyeltem magamnak egy jó kis állást ott a belvárosba. Ugye Timike várólistán volt, és gondoltuk, hogy neki nagyon jót tenne, hogyha ő is közegben lenne, és hallana sok-sok németet. Végül is nem lett hely, csak mikor eljöttünk volna, akkor szóltak, hogy szeptembertől van hely neki, akár 8 órában is, hát mondtuk, hogy ez most már nem aktuális. De kifigyeltem magamnak egy jó kis állást egyébként, és úgy, hát jó lett volna, hogyha kipróbálhatom, akkor most arról is beszámolhattam volna például. Meg hát biztos érdekes tapasztalat lett volna, hogy milyen ott kint dolgozni, így végül is csak a férjem tudja, csak ő meg ugye nagyon nemzetközi közegben dolgozott. Tehát nem annyira, hogy csak a németekkel, hanem nagyon sok más országból, más nemzetekkel. Ami szintén egy érdekes tapasztalat egyébként, csak nem annyira arról szól, hogy milyen Németországban németek között dolgozni, a mi tapasztalatunk, a mi családunké. De azt hiszem, semmiért nem cserélném el ezt az évet, amit kint töltöttünk, és ha így a közeljövőben lehetőségünk nyílna, akkor én újra elmennék. Aztán gondolom, ahogy megy az idő, egyre nehezebben mozdul meg az ember, meg ha gyerekek iskolások, akkor ugye már arra is figyelni kell, hogy ott sem maradjanak le. Ahogy olvasom, nagyon sok magyar próbálja, hogy itthon magántanulói státuszban folytatni a magyar tanulmányokat és levizsgázni, mikor hazajönnek családot látogatni. És ez 1-2 évig csinálja a legtöbb család, de aztán aki végleg kinn akar maradni, az előbb-utóbb feladja. Sok a gyereknek, hogy hétvégén iskolába járjon. Sok a gyereknek, hogy egy másik nyelven, nem tudom, most a magyaron éppen, de hogy tanuljon meg olyan dolgokat, amik esetleg nincs haszna ott kinn neki belőle, és előbb-utóbb feladják ezt a dolgot, és nehéz egyszerre 2 lovat megülni. Igen. Tehát az így biztos nehéz lenne, hogyha iskolás gyerekekkel kellene kimenni 1 évre. De azt hiszem, ha valakinek lehetősége nyílik, én azt tudom mondani, hogy mindenképpen éljen vele.
Van egyébként esetleg valami étel, vagy ünnep, vagy bármi, amit kint tapasztaltatok? Például mondjuk Noncsi az oviban, és az úgy megtetszett, és esetleg úgy beépítitek a hétköznapokba, vagy valami, amin változtattatok ott a kinti tapasztalatok, vagy élmények hatására.
Igazából mi mielőtt kimentünk volna, mi nem ünnepeltük itthon mondjuk a Halloween-t, meg ezt a lámpás fesztiválnak hívják, magyarul ezt a dolgot se, tehát mi nem is nagyon tudtam, hogy léteznek ilyenek, de mi nem nagyon foglalkoztunk vele. És ott meg jó nagy feneket kerítenek neki az óvodában mind a 2 ünnepnek, tehát beölt, meg van ilyen boszorkánynap valamikor tavasszal, akkor is mindenki beöltözik boszorkánynak. Az óvodában sokszor van ilyen érdekes dolog, és azok úgy jók voltak meg. Mindig bevonták a szülőket is. Ami egyébként nekem tetszett odakint például, hogy bár ez csak egy ember szokás, tehát ez biztos van, aki itthon is így csinálja, hogy az egyik ilyen baráti családban például, mit tudom én, minden péntek pizzanap volt, és akkor így mi is bevezettük itthon, hogy minden péntek palacsintanap, és akkor ez olyan már odakint is ezt csináltuk egyébként, tehát ott is átláttunk, hogy minden csütörtök volt a halacska, a harulacska evés, imádták a gyerekek, minden péntek palacsinta volt a vacsora, és akkor így hazajöttünk, és akkor itthon is tartjuk ezeket a dolgokat ilyen kis mókásan, és akkor a lányom panaszkodik, hogyha csütörtökön még sincs halacska, mert nem jutottam el a boltba, vagy valami. Anya, nem ma van a halacska nap? Ma van a halacska nap, de hát ez most nem jött össze, de hogy így Tehát csak ilyen dolgokat egyébként. Azt nem tudom, meséltem-e, ez nagyon érdekes még, ha belefér az időbe. A palacsinta, mi nagyon szeretjük a palacsintát, de ugye tipikus magyarként mi leginkább az a kakaós, meg nutellás, meg túrós palacsintát szeretjük. Esetleg a férjem imádja a mákos palacsintát, de hogy azért édes töltelékkel töltött palacsintákat szeretjük. És amikor kint voltunk, egyszer elmentünk az egyik ilyen barátnőmék házába, és náluk palacsinta volt aznap a menü. És megkérdezte, hogy kérünk-e, és akkor ott voltak ugye ők angolok voltak, akiknél voltunk, ott voltunk mi magyarok, és ott volt egy német kislány az anyukájával, ők voltak a németek, a sok nemzet képviselse magát, és akkor a nagymama csinálta, épp ott volt náluk a nagymama csinálta a palacsintát, hozta az asztalra, és kérdezte, hogy kinek mit hozhat hozzá. És a németek mondták, hogy sajtot. Én kicsit furán éreztem magam, hogy olyan palacsintának látszott, mint a miénk. Tehát nem ilyen, mint a hortobágyi húsos, vagy ilyen sós fajtának, hanem olyan rendes, igaz édes palacsintának látszott. Nem, hogy sajtot? Azt mondja, sajtot. Hát mondom, mi nem sajtot kérünk. Azt mondja, mit kérünk? Hát valami, Noncsi mondta, hogy nutellát, hát mondták, hogy nutella nincs otthon. Mondom, valami kakaó, vagy fahéj, vagy valamilyen édes töltelék. Találtak kakaót, azt kaptunk. És akkor néztem, hogy ők mivel eszik. Hát nem fogod elhinni. Ők cukrot és citromot tettek rá, tehát citromnak a levét facsarták rá, és akkor ott ült három nemzet, és egyik ette a cukros citromos palacsintát, a másik ette a sajtosat, meg ettük a kis kakaósat, és annyira furcsa volt, és vicces, és komikus, és mindenki ilyen furán nézett a másikére, hogy ti nem vagytok normálisak, mit esztek. És erről jut még eszembe, hogy például odakint is nagy divatja van a lángosnak, kiírják ki németesen is, hogy SCH-val, meg ilyenek. Rengeteg lángosos autót egyébként magyarok üzemeltetnek, de persze vannak németek is, és a lángost úgy árulják, ahogy most már hallom egyébként, hogy Magyarországon is kezd terjedni, gondolom biztos a külföldiek miatt, hogy van két oszlopba felsorolva, milyen lángosokat lehet vásárolni. Az egyik oszlopban vannak az ilyen tipikus sajtos lángos, sajtos tejfölös lángos, tejfölt nem annyira esznek. Valami, tehát ilyen sajtos jellegű lángosok. Aztán van egy-kettő érdekes ilyen pizzás jellegű lángos, és van a másik oszlop, ahol meg az édes lángosok vannak. És akkor lekvárral, meg nutellával, meg tejszínhabban, mintha ilyen gofrik lennének, vagy ilyesmi. Hát én nem kóstoltam meg az édes lángost odakint, de nagyon-nagyon megütköztem rajta, hogy ilyet is lehet árulni. Bár most valakitől hallottam, hogy itt Budapesten a belvárosban egy lángososnál szintén lehet venni édes lángosokat, úgyhogy gyakorlatilag nem olyan meglepetés ez ma már. Na igen, szóval ez a palacsinta volt a nagyon érdekes tapasztalat, így három nemzet háromféleképpen ette a palacsintát.
Nagyon szépen köszönöm, illetve köszönjük, Gabi, az érdekes és tényleg mindennapi történeteket, így egy kicsit az elmélet meg a gyakorlat oldaláról.
Én köszönöm a meghívást.